vissza fuhantakozom be hosszabban, szexáldon születtem, tovább nem áll a rigmus, mert hogy négy éves se voltam, már pap szerettem volna lenni. Ugye 50-ben születtem, és az általános rendszer vastagjá voltam kisgyerek, és az első imakönyvem az volt, hogy a nagymamám, anyai nagymamám, anyámnak a hittanórán kapott szentképet fölragasztotta egy zsebnaptárba, és abból miséztem én először. De a misér egy fontos kellék volt a szemüveg, mert egy szexuálban minden pap szemüveges volt, és azt, hogy attól pap a pap, hogy szemüvege van, hanem is nekünk most is használ a szemüveget. És illetve annyit, hogy 9 évig voltam Győrött, 4 évig bencés diák, ott végeztem a teológiát, aztán voltam Baranyai faluban, Mágocson, káplán, Szigetvár 8 hónapig, ugyanaz, Pécset voltam 17 esztendőn köröztű pap, szép szakasz az életnek, fiatal voltam akkor még, aztán 94-ben püspök lettem, Szolocsek segédpüspöke, aztán 95-től itt a szemináriumban a központi szemek a rektora, és sokat boldogítok. Nem sokan belül volt éppen. Aztán 94 óta vagyok a püspökának a családreferens a mi egyházunkban. Úgyhogy a cölibátust védem, a nőtlenséget és a házasságot egyszerre. Ez jó dolog, mert egyensúlyba tartja az ember. És örülök, hogy leginkább azt mondom, hogy örülök, hogy vagytok. Zsolti még idáig elkísért, addig elmondta, hogy kik vagytok. És hogy tetszik az, legalább a népben, hogy hordozzátok azt, hogy hiszem, hogy ahogyan tulajdonképpen az egyház minden korban próbált megvetni a lábát, úgy hiszem fontos ebben a mostani fogyasztói világban is, hogy vezetőféle emberek, mert lesztek vezetők, vagytok már, tényleg gondolkodjatok azon, hogy közösen, hogy lehet a társadalomban jelen lenni, tényleg kovászként. Szóval a kovász egy milliméteres távon a tésztáblat, már tudhatunk tésztáblat. Nagyon fontos az, hogy tényleg határok nélkül, ökumenikus alapon egy közös felelősséget fordozunk. A Zsolti valamak ideig abban állapodtunk meg, hogy a család a mai 21. század kihívásai közepette, de azért a kihívásokat 4000 évvel korábban kezdem el mondani, jó? Szóval, amit szeretnék mondani, ugye elég sokat adok elő család témában is, ami most éppen egy kis társadalmat bennem, most már szívesen harsol, azt szeretném veletek megosztani. Azt tudjátok, hogy egy erősödő vélekedés korunkban, hogy a házasságon alakuló család az a múltnak a relikviája. Eljárt az idő, nem egy ontológiai, nem egy antropológiai valóság a házasság, hanem egy korképződmény, és mindenkor másként képzelten. Ennek a hátteréből szeretnék indulni, aztán majd eljutunk a mai napig is. Ez annyi biztos, hogy antropológiai, vagy ontológiai valóság, vagy éppen egy korképződmény a házasság, ehhez valami. Ez annyi biztos, hogy ha egy gyerek megszületik, az apa és anya után kiáll. Tehát legalább antropológiai képződménynek kéne látnunk a házasságot és a családot, az írásbeliségünket megelőző időből. Bármennyi sokan nem szeretik ezt tudni, hogy hallani. A házasság első írásbeli nyoma, amiről én tudok, az Krisztus előtt 1750 tájékára megy vissza, Hammurábi törvényeinél látjuk az első írásos emléket a házasságról, családról, a Hammurábi ilyeneket mond, ha egy férj elhagyja házát, és a család ezért éhezik, akkor az asszony egy másik ember házába mehet, ezáltal nem válik bűnössé. Vagy egy másik cikke ugyanebből a törvényből, ha valaki egy szabad ember lányát megüti, és ezáltal elveszíti gyermekét, a büntetése 10 sékel ezüst. Ilyen élet és család védő törvény van a Hammurábi törvény szobában. Aztán a babiloniak után írásbeli emlékünk van Tiglath-Pilezernek a tégláin, ahol meg az asszír házasságbarát világról lehet megismerkedni, most ezt nem idézem. Tehát nagyjából bibliai kultúra, oszlacsi kultúrával, egyidős kultúrák, tehát nagyon szilárd a házasság, a család és az életvédelem. Hol bomlik meg először a házasság és a családnak az életvédelme? Nem is gondoljuk talán, a görög társadalomban bomlik meg. Tehát alapvetően az a gond, hogy a görög kultúra, amikor beleszerelmesül az állam eszmébe, akkor a család epizód szereplővé válik egyszerre. Én nem értettem sokáig, és ha ilyen római nemzetközi konferenciánk van, miért hangsúlyozzák annyira, hogy a család, az állam az nem áll fölötte a családnak, hanem a család szolgálatára van rendelve. Magyarország sokkal érdekes meg kéne mondani tifajt embereknek. Tehát nem az család áll az állam rendelkezésre, hát így van beállítva, hanem az állam áll a család szolgálatára. Pontosan a görög kultúra itt ment félre. Krisztus előtt 5. században vagyunk, Demokritosz írja. Semmire sem tartom a szaporodást, mivel a gyermekek számos és jelentős veszélynek tesznek ki téged, de csupán csekély kielégülést és kevés bevételt nyújtanak emihez. Annak számára, aki utódokat akar biztosítani, jobb, ha egy barátjának a fiát adoptálja. Így olyan gyereke van, aki kívánságának megfelel. Tehetsége, rendessége, engedelmessége szerint kereshetjük ki őt magunknak. Ilyen megoldás javasolunk. Tehát úgy képzelték el a görög társadalom, hogy van az állam, aminek legfőbb támasza a katonaság, a katonák úgyis falanszterben vannak már, akkor az asszonyok is legyek falanszterben, és akkor a férfiak hazajönnek a katonaságból összereszteni őket, lesz ebből gyerek is, és ez a fogalom, hogy apám meg anyám, majd szépen elveszik. Falanszterben gondolkodtam. Szó szerint ide, hadd mondjak. A harcosok asszonyai mindnyájuk közös tulajdonát képezik. Egy nő sem ér külön közülük, egyedül. Ugyanígy a gyermekek is mindenki tulajdona. Úgyhogy a szülők nem ismerik a gyermekeiket, a gyermekek sem valódi szüleiket. Polibius így ír, Krisztus előtt vagyunk olyan 200 tájéken. Napjainkban a születések aránya egész Görögországban különösen alacsony szinten esett vissza. És a népesség szám annyira lecsökken, hogy a városok kiürülnek, és a föld műveletlen marad. Noha nem hosszú háborúkon, sem járványokon nem mentünk keresztül. De ugyancsak ő írja, ennek az országnak polgárai engedtek a hiúságnak. Tessék, ugye milyen mai szöveg. Engedtek a hiúságnak. És az anyagi javak szeretetének. Behódolta a könnyű életnek. Nem akarnak többi házasságot kötni, vagy ha mégis megteszik, nem akarják megtartani gyermekeiket. Legfeljebb egyet vagy kettőt, hogy ezeket azután már gyermekkorukban elkényeztessék, és később óriási vagyonokat adjanak rájuk. Így nézett ki a görög társadalom. Úgyhogy a rómaiak különösebb erőködés nélkül annektálták ezt a világot. A rómaiak akkor szépen virágzásnak indulnak, Trajanus idejében úgy látszik 65 milliós a római birodalom. És a népvándorlás idejére a római birodalom lekopik 13-15 millióra. Még én is itt tanultam a történelemből, hogy nem tudni milyen titkos kór pusztította ki a birodalmat. Semmi nem történt, csak átvették a görög etikát és a család ellenességet. Az egyik történészük így ír, végig barangolom a földet, és csak széthullást találok. Látom, hogy jön létre a pestis és az éhénység pusztítása. Tacitus ezt írja, sem a házasságkötések, sem a születések száma nem nő. A gyermektelenség kínálta előny nagyobbnak tűnt, mint a gyermek adta előny. Rómába lassan, nem Septimus írja, Rómából lassan beszivárok, Görögországból a túlzott szeretet, a luxus és a korrupció. Kialakul az örökös vadászás fogalma, tehát mint a mai nyugati társadalom, ugye a szökőár volt, mindjárt mondták, hogy nem engednek gyereket örökbe fogadni. Tehát amit nem tud, tehát a nyugati társadalom mi a gond? Nincsen gyerek, nem tudja fölélni a vagyonát, szeretne örököst. Ugyanez alakult ki a rómaiaknál is. És ha észbe kapnak, hogy kihal a birodalom, akkor megtiltják, hogy olyan örökséget fogadhasson, aki még nemzőképes és nincs gyereke. Így akarták serkenteni a lakosságot, hogy még csak legyen gyerek. Tehát nincs olyan nap alatt. És egy korabeli följegyzés azt mondja, a denunciánsok már a legkisebb szívesség kedvéért is megváltoztatják a törvény értelmezését, így most a törvények ugyanolyan nyomorúságnak bizonyulnak, mint régen a bűnök. Tehát mindig együtt jár, de nálunk is mi a helyzet, az, hogy a törvény leválik az erkölcsről, és már nem szabályozza az életet, utána fulog az élete. Tehát csak azt akarom mondani, hogy nem semmi új a nap alatt, tehát van egy ideológia, ami először kipusztítja a görög kultúrát, és ugyanez az ideológia másodszor pusztítja ki az akkori Európát a római birodalomban. Mi történik Európában? Még kétszer fogok nézetni most itt. Szépen ugye a hellén kultúrát az egyház megőrzi. Kiszedi a klasszikusokból, ami megfelel Krisztus tanításának, az antropológiai megfogalmazásokat, és beteszi a könyvtárokba a klasszikusokat. A fölvilágosodás fölfedezi a klasszikusokat, és mondja, hogy az egyház meghagyta a klasszikusokat, milyen okos dolgok vannak a klasszikusoknak. Ezek elő bányásszák a házasság és családelmes klasszikusokat. És újra fölüti a fejét a házasság és családelmesség. De igazán nem csak a klasszikus kultúra tisztelete miatt, hanem praktikus okok miatt. Ugye, különösen két nagy ideológiai irány lesz családellenes, a szabadkönyvesség és a marxizmus. A szabadkönyvességtől, ezt most győzök magam egy idézet, valamelyik szerző így mondja, hogy eszméink terjedés, 19. vagy francia hiszem, eszméink terjedésének a legfőbb akadálya a család, mert a család örökíti tovább a vallást és az erkölcsöt. Ha eszménynek szabad teret akarunk engedni, a családi kötelékeket kell fölazítani. Hogy lássuk a másik nagy eszmeáramlatot, a kommunista kiáltvány hogy ír, akik házasok különösen figyeljenek rá, hogy miért is házasok ők. Mi az alapja a családnak, mondja a kommunista kiáltvány? A tőke és a személyes előny. Tehát aki házasodik, kíván a közeljük, mondta Zsolti, amit köztünk ilyen, gondolja meg, hogy házasodik-e. Szégyenlet és okok miatt. A házasság alapja a tőke és a személyes érdek. És tovább fogalmazza Marx, a mai család így módon csak a polgári társadalomban maradt fenn. De ez egyet jelent a proletárok családjainak fokozott mértékű felszámolásával, tudni, hogy tőke az alapja, semmi más. És ezt az eszmét a szovjet magáévá teszi. Unacsalszky, az első kultuszminiszternek mondták, nevelősügyi komiszár, így ír. Ezen nevelkedtünk tulajdonképpen az ingeneráció még biztosan, de ti is majdnem. Jelenlegi feladatunk a család szétrombolása. Ez pártprogram a szovjet keretkezések. Tehát még egyszer, jelenlegi feladatunk a család szétrombolása és a nő fölmentése gyermekeinek nevelésének kötelezettsége alól. Az minden esetben butaság volna, ha a gyermekeket erőszakkal választanánk el szüleinktől. Ha azonban közösségi házainkban már jól előkészített részlegeket szervezünk a gyermekek számára, és a gyermekeket éghajlatunk kemény volta miatt fűtött folyosók kötik össze a felnőttek részlegeivel, minden kétséget kizáróan adódni fog, hogy a szülők maguktól, ez a szakértői ezt mondja, maguktól oda küldik gyermekeiket, ahol ezekre egészségügyi és pedagógiai képesítésre rendelkező személyek felügyelnek. Ezáltal, visszaköszön a görög eszme, ezáltal az olyan kifejezések használva, mint az én szüleim, hogy a mi gyermekeink egyre kevésbé lesznek használatosak. Helyükben ilyen kifejezések lépnek, mint idősek, gyermekek, csecsemők. Ez volt az eszme. Ebből épített hozzánk el csak már a bölcsődet. Tehát szétverni a családot, hogy ne öröklődjék tovább az erkölcs és a vallás kezelhető társadalomhoz jussunk hozzá. Többen ezek az eszmék ugye élnek, a második világháború alatt ez a család ellenessége nem érnek elfoglalkozni. A 60-as években, ugye az iák forradalmak idején élettől újra a család ellenesség Európában, de ekkor már nem beszél senki se házasság és család ellenességről, hanem alternatívák jelennek meg. Igazából a feminizmusnak a két fajtája, tehát ez nem a normális feminizmusról beszélek, a szélsőséges feminizmusnak az egyik fajtája, ugye, amely a nőt akarja férfivá tenni, a másik fajtája pedig, ahol a férfit akarja nővé tenni, olyannyira, hogy szülhessen, és ez a biológiai emancipációra törekvési problémát is. Ez a kétfajta emancipáció jelenik meg, a nemi identitásnak a morzsolása jelenik meg, tehát a homoszexualitás, a lezikusságnak az ajánlása, és az élettársi viszonynak a házassági rangra való felemelése. Tehát látszik ebben az utolsó 40 esztendőben, tehát tulajdonképpen ugye jogi asszisztenciával működik a dolog, míg a 60-as egy diák mozgalmai intézményellenesek, tehát leépíteni a házasság intézményét, addig ugye fölépíteni a homokos viszony jogi intézményét. Ott viszont legyen jó, és pap áldja meg lehetőleg a házasságot. Nagyjából ez a mozgás a házasság körül. Nem kell ezekkel sokat foglalkozni, de azt gondolom, hogy tudnunk kell ezt a hátteret. Tehát nem véletlenül nézünk ki így, ahogy kinézünk, és ez napjainkig elható valóság. Semmilyen üldözési mánia szerint nincsen benne, valaki ezt megláll van az üldözési mániában. Nincsen semmilyen, nem csak ez, ezek azért eléggé tényszerűen. Most nem kell ezzel sokat törődni, de szerintem tudni kell, ugye a mi egyházban van egy ilyen vezérmondat, hogy látjuk azt, hogy egy szervezett összeesküvés van a házasság és a családdal szemben, miután szervezett támadással állunk szemben, nekünk is össze kell tartani. Tehát ezért kell örülni mindenfajta gyülekezésnek, ami létezik. Igazából számban kevesen vagyunk itt is, meg máshogy is, de azért egy csapatnak kell lenni, akik tisztán látnak, és próbálják megfogalmazni, hogy mit tegyünk. Pár évvel ezelőtt Manillában, nem Fülöp-szigeteken, volt egy mi egyházunkon belül egy nagy világtalálkozó. A világkongresszus több millió emberrel. A világkongresszust, amint csak 6000 voltunk ottan, a világkongresszust Szín Bíboros mutatta meg, csak hogy ismertek a nevét, ez egy csodálatos ember, azt mondom, hongkongi származású. Ő nevéhez fűződik a vér nélkül vagy főpapi forradalom. Ugye azt történik, a Marcos diktátor ugye kilopja amúgy is nyomorult Fülöp-szigeteknek a pénzét Amerikából, a nép éhezik, 100 000-vel tódul ki Manila utcáira, és Szín Bíboros fél, hogy ebből polgárforradalom lesz, polgárháború, és kiáll a tömeg élére, és elkezd rózsafüzét imádkozni. Marcos fölvonultatja a tömegekkel szemben a tankjainak a katonaságát, senki egy kabicsot nem dob feléjük, nem tudnak elkezdeni, hogy mondod el. A tömeg nem szállít az utcáról, és Marcosnak kénytelen volt elkezdeni. Mert a Szín Bíboros, egy öreg úr, kedves öreg úr most már, túl a 70-en Jóskán, ő nyitotta meg ezt a családkongresszust. És a nagy ember egy pici tanmesével kezdte a családkongresszust. Egy Fülöp-szigeti hangulatú tanmesével. Azt mondja, hogy a törzsfőnök érzi közeledni halálát, három fia van, nem tudja, hogy melyiket tegye meg a törzs élére vezérnek. Ezért magához hivatja a három fiát, és mondja nekik, hogy fiaim, egyformán szeretlek benneteket, nem tudom, ki legyen az utód a törzs élén, azt kérem tőletek, hogy menjetek ki a közeli hegyre, és amelyütök alkonyik, számomra a legkedvesebb ajándékot hozza a hegyről, az lesz az utódom. első fiú térő fordul, egy hatalmas mezei csokorral érkezik vissza. Átadja papának. Második fiú is hamarosan megérkezik, egy nagy arany tömböt görgedett a hegyről. Átadja papának. Harmadik fiú csak megérkezik. Már alkonyodik. Végre megjön üres kézzel. Mondja a papának, papa, ne haragudj rá, én nem hoztam neked semmit. Azt történt, hogy fölmentem a közeli hegyre, hogy megkért, megparancsoltam. Egészen a csúcsig fölmentem, és benéztem a völgybe. És láttam a völgyben a gazdag forrásokat, bővízi patakokat, a jó termőföldet, a gazdag gyümölcsök, gyümölcsfákat, és sorolja tovább. Arra gondoltam, ha majd a törzsünk megnövekszik, és belakja ezt a völgyet, milyen boldog létezünk majd. De a papa azt mondja, fiam, te hoztad nekem a legszebb ajándékot, a reményt, a jövőt. Te veszed az utat törzs élén, eddig a tanulásán. És amit a bibliós hozzáfűzött, azt mondta, hogy az, hogy élni tudjunk, víziók kell. Akinek nincs jövőkép, az nem tud élni. Istennek megvan a Bibliában a házasságról alkotott víziója. Idézi azokat a mondatokat, amelyeket átemelt Jézus az Új Szövetségbe. Megalkotta az Úristen az embert, maga képmására alkotta, férfinak és nőnek alkotta. Ezért az ember elhagyja, stb. Azt mondja, ez az Isten víziója a házasságról. Már a paracsomi elbeszélésben az ember megkísértette, hogy Istennek a víziójának hátat fordítson, Isten vízióját fölcserélje a sátán víziójára. Lett is neki eredménye, kívül találta magát a paracsom kertből. Azt mondja, hogy alapvetően, mert a fölsorolta fogta mi a helyet a házasságból, mivel az össze-vissza korban nincsen más dolgunk, mint ragaszkodni Isten víziójához. Nekünk nem kitalálni kell a házasságot, mint a nyugati parlamentek teszik, mondta, hogy definiálják a homokos házasságon. Nálunk is cseréljék a szavakat, ki már két egymás feletti személy, ugye a házasság, az, hogy férfi vagy nő lényegtelen. Tehát azt mondja, hogy tehát ragaszkodni Isten víziójához, nem kitalálni kell a házasságot, hanem visszatalálni a házassághoz. Ez alapvető tézis. Tehát nagyon egyért, nálunk a pápa, ha beszél a házasságról, soha nem beszél már úgy, hogy ne definiálná a házasságot. Mindig elmondja, hogy egy férfinak és egy nőnek élete szó szövetsége, amely nyitva van az életre. Figyeljetek el, hogy ezt kell tenni. Miért? Azért, mert a nagy emberi szervezetek, ugye az ENSZ vagy az EU, beszél például arról, hogy a gyermeknek szüksége van a családra. Csak éppen nem hajlandó definiálni a családot. Mi a család? Tehát jelenleg az EU-nak nincsen igazából családfogalma, így családpolitikája sem, hogy most kezdenek mozogni. Tehát egy konferencián így fogalmaz valaki, hogy ha az EU képes lenne definiálni a házasságot és az embert, nem az életet, akkor Európa mi megmenekülhetne az öngyilkossági folyamattól, ami benne az. Valószínűleg ez már késő hozzá, de ezt mondják. Tehát látunk-e tisztán, hogy használják Európában a családfogalmát, ott tart Európa tulajdonképpen, hogy minden tartós együttérést családnak titulál, vagy háztartásnak. Ha senki nem firtatja, hogy a háztartásnak, vagy az ilyen családnak mi az alapja. Senki nem firtatja, hogy kik vannak tartósan együtt, a dédimamával, vagy együtt dédunokaként, ez egy család, vagy egy házasság az alapja. Ez senki nem törő. Tehát azért nem kell sokat törni az előbbi teóriákkal, mert abban biztosak lehetünk, hogy a házasságon alapuló család családnak van jövője. Ahol házasságon alapuló család van, ott lesz holnap, ahol meg nincs, ott nincs holnap. Egyszer van egy tévétársánál voltam, és azt szeretném elmondani, kerekasztal beszélgetésen itt a családról, és az adás nem kezdődött, a stábból beszélgettünk. És kedves kis hölgy a stábból mondja, hogy püspök úr, mintha az egyház jobban kedvelni a házasságot, mint az élettársi viszony. Mondta nekem. Pedig mennyi baj származik a házasságban, mennyi szenvedés. És annak is hölgynek, hogy jó tetszik érezni, az egyház tényleg jobban favorizálja a házasságot, mint az élettársi viszony. De tetszik le azt tudni, hogy az élettársi viszonyból fele annyi gyerek születik meg, mint a házasságból. Tetszik-e azt tudni, hogy utolnyi statisztikát Magyarországról, hogy azok a nők, akik úgy mennek el szülni, hogy már nincsenek itt a gyerekük apjából, 60%-ban élettársi viszonyban fogantak. Tetszik-e azt tudni, hogy normális konferenciák ilyeneket mondanak, hogy az élettársi viszonyban az emberek nem hordozzák el egymást, az öregjeiket, és nem születik meg az élet. Csak ennyi a baj vele. Talán éve kettőt a rádió újongott egy reggel, hogy milyen jó, tavaly még csak 33% gyerek született ugye házasságon kívül, jövőre már 35 hurrá. És milyen jó ez. Azt mondja, hogy ennyivel, ennek a duplájával kevesebb gyerek születik. Ez a probléma. Tehát mi merjünk házasságon alapuló családban gondolkodni. És ne legyen fölösleges az, hogy házasság. Nem kell törülni ennek az ideológiának. Ez minden, tehát azért mondta a történelmi kis háttér el, hogy nagyon tisztán lássuk azt, hogy minden kor dekadenciájában a házasság lett, aki kezdett, és mindig ebbe fogjuk bele minden kultúra. És aki mer ragaszkodni ebben a folyamatban a házasságnak a családhoz, annak jövője van, az a holnapot építi, és egy egészséges mintát hagyunk a holnap. Tehát tisztán lássuk azt, hogy a házasságon alakuló családnak nincs alternatívája. Nincs alternatívája. Ez nem alternatívának mondanak. És a pihentetőt mesélem el, hogy a mai életet lássuk. Egyszer egy leányzó asszony, éleség, jött hozzám nagy riadalommal, hogy beszéljek az élettársával. Mi a bajotok? És elmondja az élettárslány. Szerdán televíziót néztek az élettárs fiúval, balettet. És az élettárs fiú mondja az élettárs lánynak, hogy ha lányunk születik, az balettet fogjuk járatni. Az élettárs lány nagyon boldog volt, mivel nem mond az élettárs fiú. Pénteken a fiú televíziót néz ugyanígy. A lány a fiú ingét vasalta. A fiú föláll és mondja, hogy menj haza, azt ne csináld már. Ekkor menekült oda az ám a lány. Amikor eljön a fiú, akkor beszélj vele. És eljött a fiú. És mondja, mi a bajod? Ez a fiú, ez egy multinacionális cégnek van fölső vezetése. Azt mondja, képzeljem el. Nem onnan kezdte, hogy hát ő nem akármilyen fiú, egy korábban is volt már egy élettársa, 5 évig ugyanaz. Egy hűséges típus. És annak is volt kulcsa a lakáshoz, de az mindig fölhívott, hogy jöhetek-e, elvégezték a dolgokat, és akkor hazament. Ezt meg mondta a fiú, képzeljem, az ingemet vasalta. Ez úgy viselt, mint egy feleség. Azt mondja, hát nekem feleségem van, így mondta szó szerint, higgyétek el. És este 11-re akkor fölhív a haverom, hogy menjünk el teniszezni, akkor nem mehetek el teniszezni. Nekem feleségem van, mondja. És kiküldetésem van külföldre, akkor magammal kell vinni. Ez nem lesz a közösségem. Ezért. Ennek hosszú története van, hogy alakul ki ez a mentalitás. Tehát, mintha az élettársi viszony alternatívája lenne a házasságnak, nem tud az lenni. Nem tud az lenni. Persze nem szabad szívnunk felülteni a fiatalokat, hogy nem házasodnak, csak összeköltöznek. Miért nem házasodik? Mert fél házasodni. Szóval, ha mondjuk ennyi epizódokat, keresztülök azért. Eskedtem a familiámba, hogy leállt. Unokat esnek a lányát. És ezt hozom föl Pestre autóval, és mondja nekem, hogy Laci bátya, sokan sírtak ám az esküvőt. nem mondta semmi rigatot, hogy tudtam. Na, miért sírta? Ki sírt? Szóval az égfolyam társaim, mert ők élettársi viszonyban élnek, és soha nem fogják hallani ezt a mondatot, hogy Isten szentszínes feleségű veszlek, és soha nem tudják kimondani senki fele, hogy Isten szentszínes feleségű veszlek. Ezen sírtam. Ez meglepett azért. Mert régóta sejtem, hogy így van, igazából az emberben ösztönszerűen ott van a házasság utáni vágy, csak a szerencsétlen már el se tudja képzelni, hogy az ő házassága sikerül. Fél házasság. Mert apjáé se sikerült, már az ő apjáé se, miért pont az övé sikerült. Tehát, akik azért azt gondolom, hogy olyan emberek vannak, nagyobb árak, legalább az emberi értéknek elkötelezettjei, vagy talán keresztény módon elkötelezett emberek, tehát nagyon fontos az, hogy házasságba gondolkodjunk, hiteles legyen a házasság. A teológia különböző, nem tudom, hogy a beszélgetésben belemegyünk, ebben most nem akarunk a mondásokat megtörni. Tehát, ha a teológia különböző módon is gondolkodunk egyházak a házasságról, azért abban közösen gondolkodunk, hogy a házasság az a Istennek a Jézus Krisztusban az emberek iránt megnyilvánuló szeretetének a jelen. Tehát az Efezus levél értelemben, ugye felettem nagy titok, engem Krisztusra és az egyháza ember, úgy van? Krisztus az egyháza emlékeztet, nem tudom pontosan, ez benne is szóval, mint is szó. Efezusi 23. Tehát, 5-20. Tehát, mi a keresztény házasságnak a spiritualitása, ebben teljesen közösen vagyunk. Ha csak annyit megélnénk, csak nagy kontrollba hadd mondom, tehát mi a spiritualitás a keresztény házasságnak? A megelőző szeretet, Isten akkor szeret bennünket, amikor bűnösök voltunk Jézus Krisztusban, az önmagát adó szeretet, a gyengét szeretet, ha ezen az alapon éljük a házasságunkat, akik házasság hivatását kaptátok, akkor van jövő. Hiteles házasság és vonzó házasság. Nagyon fontos az, hogy még egyszer mondom, hogy nem kitalálni kell a házasságot, ebben a csodában nem kell beállnunk, hanem visszatalálni a házassághoz, és hitelesen élni a házasságot. Az első, amit szeretnék hangsúlyozni, válaszként. A jelenségben. A második, amit nagyon fontosnak tartok hangsúlyozni mostanában, az antropológiai megfontolás. Tehát, az nem egy lényegtelen mondata a Bibliának, és nem egy bibliai közhely, hogy megalkotta az Úristen az embert, a maga képmására alkotta, férfinak és nőnek alkotta. Most először a képmás szón lovagolnék egy picit. Talán mindegyik felekedethez tartozó ismeri a mi hamvazási szertartásunkat. Hamvazó szerdán nagyből kezdetén az egyház odáll az emberek elé, és a képükbe vágja, hogy öreg vagy, bor vagy. Ilyen látod, ilyen hamu vagy, és mi a homlokára is így jön. Valaki mondta a híveink között, hogy szabályosan hozták, meg volt sértődve. Milyen pofátlan az egyház, hogy odáll elé, és azért te bor vagy, érted? De csak a felületes értése a szertartásnak. Miközben a hamvazás másról szól. Nem veszi észre a hívő ember se, hogy tulajdonképpen a fogyasztói társadalom mondja feléd, hogy te por vagy és semmi több, és gyorsan fogyassz, amit elfog minden. Amikor mi idézzük a teremtés elbeszélésre, gondolva mondjuk, hogy por vagy és visszatérsz a porba, akkor pontosan erről a porról beszélünk, a kezdeti porról, amit az Isten fölemelt. Emberré formált, rá lehet az életnek a leheletét, és az ő képmásává lett az ember. Az egyház felekedettől függetlenül milyen így azt mondjuk. Az egyház mit mond? Azt mondja, hogy öreg, te por vagy, de Istentől fölemelt por vagy, az Isten képmása vagy, a léted valakihez tartozik, értelmes a léted. Pascal így mondja, hogy mi az ember? Az ember a mindenhez képest semmi, a semmihez képest minden, a semmi és a minden között a középpont. Ez az ember. Ez a mi emberképünk. das Ember számunkra egy transzcendens lény, transzcendens dimenzióval bíró lény. A pápánk, amikor ragozza mostani Európának az állapotát, és leírja, hogy egy spirituális háttér nélküliség jellemzi ezt az Európát, eltékozott az örökségét, próbálják megtenni a törzsről, Krisztusról. Azt mondja, hogy nem tudja integrálni magával már a krisztusi tanítást. Azt mondja a végén, hogy ebből egy jövő nélküliség jön ki. Egy reményvesztett Európában él. És akkor fölteszi a kérdést, hogy mi ennek a reményvesztettségnek az igazi oka. Azt mondja, hogy ennek a reményvesztettségnek az igazi oka az, hogy egy Isten és Krisztus nélküli antropológiát akarnak meghonosítani, mintha az ember találta volna ki az Isten, és nem az Isten alkotta volna meg az embert. És ami az Isten perifériára kerül az ember életében, abban a pillanatban az ember kerül perifériára. Szóval, előbb már mondtam ezt a előadónak a gondolatát, aki azt mondta, hogy ha az EU kész lenne átvenni a bibliai emberképet, akkor megmenekülhetnénk az önpusztítástól, az öngyilkosságtól. Tudni, amint elveszem az embernél a transzcendenciát, abban a pillanatban nyerek egy biológiai lényt. Tehát látjuk, miről van szó. Először elvették a lelket. Éppen tegnap voltam Kecskeméten, és beszámolt egy doktornő egy ottani konferenciáról, nem egy házi szervezési konferenciáról, azon újjongott, hogy először hallotta, hogy az ember szellem, test meg lélek. Nem is hallotta, hogy itt a tudatok óta ilyen lelke is az embernek. Ez egy újjongott tanárnő. Ja, először elvették a lelket, szerintem mostani oktatási rendszerrel még elveszik a szellemet is. Voltam Peruba, és ott mondta egy öreg pap, azt mondja, tudod, azt mondja, hogy ott is kötelező és ingyenes a népoktatás, de államiskolában senki sem megy már, analfabétizmus lesz most már 50%-nál, tehát 20-at vannak be. Úgy érték, hogy az államiskolát vonták el a pénzt, vonták el a pénzt, a pedagógus inkább elmegy benzinkutasnak és abból ért, és nem érdekedem el iskolába. Azt mondta ez a pap bácsi, azt mondja, hogy az iskolában a gyerekek a fogamzásgát látnak, hogy legfőjebb semmi mást. Tehát ízülük egy oktatási rendszert, a szellemet elveszik, és marad lecsupasztva egy biológiai lény. Tulajdonképpen a gond ott van, tehát testek, mi nem tudjuk, milyen gazdagok vagyunk, a saját hagyományunk miatt, a bibliai hagyományunk miatt. Szóval az az emberkép, amit a Bibliából bírunk, az milyen gazdagság. De ez nem egy ez. Szóval ez hiába fogalmazom így meg. Ha mi nem éljük meg ezt a gazdagságunkat, nagyon nincsen kapcsolatunk a transzcendenciával, akkor hiába fogalmazom ezt meg. Tudni, ha az embertől elvesszük az Isten, felettetjük az Isten képmásiságát, akkor marad egy biológiai lény, az ember egy laboratórium lesz, akin és akiben mindenfajta kísérletet el lehet végezni. Tulajdonképpen a bioetikának ez a problémája, a szexuáletikának ez a problémája, az ember képnek a meghamisítása. Tehát vigyázni az emberképet, a bibliai emberképet. És nagyon büszkének lenni rá. És megélni a létnek a transzcendenciáját. Nagyon. Nálunk egy hivatalos iratban mostanában jelent meg, ugye, az, hogy a közjónak nem csak szociális és gazdasági dimenziója van, hanem transzcendens dimenziója is van. Arról szól az írás, hogy a közjó vigyázása az ember közösségi természetéből fakad, csak nem szabad elfelejtenünk, hogy a közjónak transzcendens dimenziója is van. Figyeljük meg Magyarországot! Még az erkölcsi dimenziót sem vigyázza a közjónak. Transzcendens dimenziót hallgatunk. De mi buta köröztények is vagyunk annyira ostobák, hogy ne figyeljünk a transzcendens dimenzióra. Tehát nézzétek meg, hogy az utolsó 100 esztendőben az embert érintő törvények, rendelkezések ideológiát mentén fogalmazódtak meg, és nem erkölcsi elvek mentén. Tehát mindjárt tudjuk, csak hazafelé egymás mellé. Tehát nácizmus, fajelmélet, értékes faj, aki kilóg, Auschwitz. Marxizmus ugyanaz a kaptafa. Osztálytársadalom elmélet, értékes osztály, aki kilóg, gulág. Ma meg se fogalmazottan, de nagyon pragmatikusan ugyanez. Ki az értékes faj ma? A megszületett egészséges fiatal, az én korosztálymán mehet a házba. Tehát az elejét végét pusztítsd. Abortusz, iker testvére, eutanázia. Tehát semmi más nem történik, mint elveszük a transzcendenciát az ember mellől, kialakul az új fogalom, az értékes ember fogalma. Csak hogy ki az értékes ember, az nézőpont kérdése. Ezt meg kell adni, és akkor lesz egy leszűkített értékes ember fogalom, és kijön belőle az, ami kijön. Ezért öli meg a magzatot, ezért megy már magzatvizsgálatra, mert ő értékes embert akar világhozni. Többen semmi más nem történt, mint az ember méltóságának a fogalma felejtődött el, ami meg a lépből fakad, épp az idő szerinti istenképmásságból fakad. Amint elvesszük, beszélnek személyi méltóságról, csak nem gondolják komolyan. Tehát amint elvesszük az embertől a transzcendens dimenziót, az istenképmásiságot, abban a pillanatban eltűnik az embernek az igazi értéke, ami a létéből fakad. És mindent lehet vele csinálni. Tárgyá lesz. Az egész bioetikának a formája ez, hogy az emberi produktum, ami most az orvostudomány éppen, fontosabb le, mint az ember személyi méltósága. Csak erről van szó. Az egész szexuáletikának a problémája. Tehát nagyon vigyázni az emberképünket, és az emberképre alapítva gondolkodni az emberről, alkotni struktúrákat, gazdasági vagy akármilyen struktúrát. Én nem lehet tudós ember, csak nagyon tisztán lehet látni. A másik, ami az emberképnél marad, ami a mi kultúránkban, mi egyházunkban hangsúlyos. A pápánk nagyon sokat mondogatja, hogy az ember az egyetlen lény, akit az Isten önmagáért alkotott. Magyarul, az ember soha nem lehet eszköz, az ember mindig cél kell, hogy legyen még a házasságon belül is, mert mi ott is elfelejtődik. Tehát nem azért szeretni a másikat, amit nyújtani tud, hanem önmagáért. Ez a teremtés jellegéből fogad. Az ember az egyetlen lény, akit az Isten önmagáért alkotott. Tehát barátság, házasság is sokszor degradálódik eszköz jelleggé. Használom a másikat. Nagyon sokat beszélek arról mostanában, hogy az ember, én azt látom, a házasságnak a nagy öröme, amikor két ember megtapasztalja egymásban, hogy ő a létemnek örül. És nem annak, amit minden tud. Nem a kisgyerek számára olyan természetes, hogy itt vagyok, és mindenki örül nekem. Ugye? Ennek az emléke az emberben, hogy boldog, mert a másik a létemnek örül. Szóval valahol kaptam egy előadás témát, hogy hétben kell előadni, az a címem, hogy az ember identitásának keresése a békéje. Tehát arról szól ez a konferencia, hogy béke ott van, ahol az ember a saját identitását megéli. Szóval nagyon-nagyon vigyázni a nemi identitást, az egész társadalmi fölfordulás onnan kezdődik, ugye, hogy kezdték dicsérni a férfit, ha nő, a nőt, ha férfi. Nálunk ugye idősebb, nincsen velem idősítem közöttetem ők. Tehát a Rákosi rendszer után a traktor és a kezes lábra öltő traktor az asszony, ugye,
tepít a kendőbe, ugye beütöztette a kezes lábosba ezt a szocialista nő. Traktoros nő.
Mandelában azt magyarázta, hogy az élet az a nemek különbözőségéből fakad, a társadalom egysége a nemek különbözőségén nyugszik. Tehát identitásunkat vigyázunk. Tehát a házasságon alakuló családeszményt vigyázni, a másik az emberképünket vigyázni. Igazából az emberképünkből fakad az életnek a tisztelete. Az élet. Ugye a Bibliában az Istennek a legtöbbet használt jelzője talán az, hogy élő Isten. Szóval Isten élő Istennek mondani jelenti annak megvallását, hogy Isten az élet forrása. Tehát csak élőtől fakad élet. Még a klónozásnál is így van. Tehát csak élőből fakad az élet, és nagyon kell tudatosítani, azt gondolom a társadalomban, ki hol tudja és hogyan tudja, azt, hogy mi nem az élet forrása vagyunk, hanem az élet letéteményesei vagyunk. Mi tovább adjuk az életet, ami nemzedékről nemzedékre haladva elérkezett hozzánk Istentől. Valamelyik magyar néprajzos volt kint Szibériában, nem tudom melyik népnél, és talált még olyan primitív népet, amely törzsi szerveződésben él mind a mai napig. És a törzs, az mivel szórakozik esténként, ül a tábortűz körül. És mit lehet csinálni a tábortűz körül? Énekelni az ősök dicséretét. Azt mondja ez a néprajzos, hogy talált olyan tábortüzet, ahol 27 generációra visszamenően el tudják énekelni a törzs az ősök dicséretét. Tehát úgy, mert ez azt mondja, hogy kezdi a legkisebb, el tudja mondani az apuka dicséretét, a nagypapa dicséretét, aztán megy fölfel a generáció, és 27 generáció visszafelé tudják mondani. Tehát hiszem, hogy ez az egyházainkban fontos lenne, nehéz ezt megvalósítani mostan, mert évszázadok óta nem csináljuk, Tehát a generációknak az együttélése. Tehát legalább a három generációt kéne nagyon, nagyon összetartani. Ugye ők elénekelnek 27 generációt visszafele, már nem tudjuk a négy nagymamának a nevét sem. Lányokat biztos nem tudjuk elsorolni mindjárt. Nagyon kevés között. Tehát annyira nem él bennünk a nemzedékek tisztelete, az építkezés minden így alakult, hogy ne is tudjuk. Elvágtuk a generációkat. Tehát a generációknak a tisztelete az megtart bennünket, segít megmaradni az élet tiszteletében. Tehát az, ami családjainkban nagyon fontos az eleinknek a tiszteletre. Az eleinknek a tisztelete. Tehát visszatérni valami módon az eleinknek a tiszteletéhez is. Mert felelősek vagyunk az életért, Isten előtt, de azon nemzedékek előtt is, akiken keresztül az élet eljutott hozzánk. Az életnek a visszautasítása az eleinknek is a szemközkötése, ahogy továbbadták felénk az életet. Tehát valamiképpen élezgetni az élet tiszteletét. Az élet az ajándék, az élet Istenhez tartozik. Nálunk Magyarországon elég szerencsétlenül indult az életvédelem. Tehát úgy tűnhetett sokak szemében, mintha az életvédelem együtt járna az abortuszon köröztül esett nőknek a vádolásával. És ezért köröztény belkeken belül is sokan idegenkednek az életvédelemtől. Tudjuk jól azt, hogy az életvédelem nem erről szól, hogy vádoljuk az abortuszon köztük esett anyát, aki maga is már áldozat tulajdonképpen, mint a magzata. hanem az élet szentségének a hirdetéséből áll, és hiszem, hogy sokkal többet kéne tennünk szervezetten az élet védelméért. Érdekes az, hogy most eszembe 29-én nem magad akarom reklámozni, csak fölhoz valaki, hogy te azt mondja, gratulálok, nem vagy egész alapos fényképpel a Népszabadság címoldalán. Mondta az illető. Ez mondja, hogy a 6. oldalon is benne vagy, azt mondja. Miről volt szó? Arról, hogy december 28-án csináltunk egy életi demonstrációt, ami nagyon kevesen jönnek persze el mindig. Most vászon csinálunk a április 4-én. És Népszabadságban éppen között papi kép is, így gyorsan beraktak engem. Mert előttem csináltuk ezt a demonstrációt. De mi az érdekes? Az, hogy a három fékkolumnás cikk volt az életvédelemről, az Alfa Szövetségnek a szövegével, akit de egész idáig fellengéreztek. Miért? Mert az EU is úgy áll, mint a római birodalom, hogy az örökös vadászás ugye, helyzete kialakult Európában, hogy el kell tanakodni. Bűnben volt egy konferencia, most visszel, nem voltam ott a személyesen, csak lokulat. És már hogy lehet gyereket csinálni Európában, ez volt témája. Bajba vannak. Tehát fölből a nyugdíjrendszer, erről van szó. A Népszabadság ilyen érzékeny, hogy három fékkolumnás írás gyorsan hoz az életvédelemről, és itt most a héten hallottam valakitől, hogy csak éreztek az ilyen politikai változást, valami szerencsétlen riporternő, neki volt ugrasztva valami életvédő embernek, nem tudom, ki mesélte most a héten. Hétfőn volt az ökölös életvédő, múlt héten volt, pénteken. És ott mesélték, hogy az újságírónő mondta, hogy jé, átvették tőlünk az egyház és az életvédelmet. De szerencsére újságírónő úgy érte meg, hogy ők találták ki az életvédelmet. Ennyire el van butítva. De igazából azt szégyellem, hogy lassan a Népszabadság húzgóbb lesz az életvédelemben, mint a keresztény közössége. Tehát a családkép, a házasságú családkép antropológiai elveknek a világos látása, az életvédelem. Ezeket tartom nagyon alapvető feladatunknak. Mert keresztény körben vagyunk együtt, nagyon fontosnak tartanám az imádság és az ünneplésnek az erejét. Ezt a mást is csak időjelentem, nem. Azt gondolom, hogyha a keresztény emberek megtanulnak imádkozni, akkor valami történne. Az ökumenikus esti imádságunk az nem elég az üdvösséghez. Én Isten, jó Isten, lecsapódik már a szemem, aztán már alszunk is. Ez nem elég. Az imádság az létbeli tett. Magyarul az ember transzcendens voltának a megélése. Az Istenre irányultságunknak a megélése. Akkor az imádság nyomán mi történik? Az Isten helyén marad az életünkben. És ha az Isten helyén van az életünkben, a három személy egy Isten, akkor a személy van helyén az életünkben. Az ember roppant logikus lény. Ha imádkozó keresztények lennénk, mint hogy nem vagyunk azok, akkor a személy az első helyen Istenben, az értékrendünkben, és általában a személy az első helyen lenne. Ahol az Isten nem marad első helyen az életben, ott a házastárs sem marad az első helyen. Öröki esztél meg a házasság, hogy nincs időm, ne haragudjál, érteket dolgozom. Hagyj béké, mondja a feleség, fáradt vagyok. Miért? Mert a személy rukkol a második helyre. Tehát én azt gondolom, hogy van egy ilyen szlogen, kortárs teológustól tanultam meg, amely azt mondja, hogy nem szabad, hogy az értékek kultusza leváljon Krisztus személyének kultuszakról. Még ha mi teoretikusan megfogalmazzuk az értékrendünket, és meg akkor megvalósítjuk, semmi nem fog történni. De hogyha a Krisztus személyével való kapcsolatból fakad az értékrendünk, akkor ki a maga szintjén fogja képviselni. Tulajdonképpen vezető, hogy ilyen vezető, keltetők vagytok, vagy nem tudom, hogy nevezzetek. Szóval, tehát itt az egész, tehát a társadalmi vonatkozásai születnek akkor meg. Ez világos dolog, hogy tehát amin lovagolni kéne, az a női foglalkoztatás. Tehát, hogy a nőnek ez a szerencsétlen helyzete, hogy ugye szerencsétlen tanul, akkor a gyerekeket hoz a világra, a szakmára semmire sem megy. Alig van 4 órás foglalkoztatás lehetőség. Tehát nekünk keresztényeknek nagyon nagy felelősségünk van, akik keresztények közösen közgazdász vagy ilyesfajta emberek, ugye humán politikával foglalkoznak, hogy tehát legyen megfelelően értékelve a nőnek a munkája, tehát legyen családra figyelő minden, az adózástuk ez a sok minden. Ez nagyon-nagyon fontos. De én azt gondolom, hogy egy keresztény csak akkor fogja ezt képviselni, hogyha tényleg keresztény. Azért, mert tudja, hogy mi személyközpontú értékeket képviselünk, nem fogja csinálni. De hogyha megvalósul az életében a személyközpontúság, az élő imádság által, hogy bármelyik felekedet a saját misztikáján keresztül ezt megvalósítja, akkor valamit ír. Szóval nálunk a pápa nagyon-nagyon hangsúlyozza azt, hogy nem aktivitásra van szükség, hanem belső egységre. Belső egységre fölvándott el. Előbb lenni, aztán tenni. Ilyeneket nem tudtam. Szóval, tessék? Nagyon jó. Igen. Egy konferencia azt mondta, hogy az egész házasságnak a megbomlásod, tudod, azt, hogy te mondtál, ezt mondta ő is ki tézisszerűen, azt mondta, hogy tulajdonképpen a személyiség leépüléséből fakad a házasságnak a labilis állapota. És a személyiség leépülését ilyen pontokon mondta ki. Csak ez jutott eszembe a hasonlóságot, tehát nem a közti különbség elmosása. Aztán négy okot tudok felsorolni. Az egyik azt mondja, nagyon érdekes, hogy leszoktunk az értelem használatáról, ráció tűnt el. Nagyon furcsa, nem veszük észre. Mert marha racionális a létünk, közlekedés minden megszervezve, konyhánk is meg van szervezve racionálisan, de nem veszük észre, hogy a személyes életünkből meg épp a ráció marad ki. És az emóció meg a pragmatikum kerül fölé. Tehát mondod, nem tudom, gondolok egy konkrét házasságról, alig házasodtak, már volt egy gyerek, és jönnek szerelmi háromszögbe hozzám. És a kislány kerül szerelmi háromszögbe, az anyuka ugye, és az anyuka mondja nekem, hogy nekem senki nem mondja semmit se, ő tudja, hogy a gyereknek mi lenne a jó, a férjének mi lenne a jó, igazából neki is, mert szereti a férjét, szerelmes is, hogy hagyják békén. Mondta. Szerintem a házasság helyreállt, ami szerint 3 gyerekük már lefogta is, de sokáig nem lehet tudni, hogy az emóció fog győzni, vagy a ráció. Tehát a nevelőknek, ezen személyes életünkben vigyázni az ész használatára. Van nekem egy régi névszabadság cikk, még átkozva jelent meg, januári számban. Ez volt a címe neki, hogy vízbe fulladt 135 birka. És az újságcikk, majd szó szerint tudom mondani, sokat idéztem, azt mondja, hogy Varga nevű somorturi juhász a szokottnál rövidebb úton terelte haza a birkanyájot, és a birkanyáj útja egy halastó töltésén vitt köröztül. Az első birka megcsúszott, mondja az újságíró, a többi birka ráupant a halastó jegére és elmerült a halastóba, a többi birka pedig birkanul utána ment. Sorra huppantak rá a jégre és merültek el a halastó töltésén, és talán a halastóba, mert a kaposvár tudatok kiérkeztek, 135 birka lehet a halálhatóba. Ez a rációnak az elmaradása. Értek? Ezért fontosak az ilyenfajta összegyülekezések, hogy ne legyünk birkák. Szóval használni az észt, mert az ész annyira kilúgozódik tulajdonképpen, és talán még a mostani oktatás volt, és ezt érzza, hogy birkát veszünk, és nem emberek. A másik, ami nagyon fontos, közelítem azt, hogy mindjárt mondasz, mint te is mondtál, ahol a házasság tönkre megy, a személyiségünkben sérül. El vannak hangzik a mondat, de majd kiderül. Azt mondja, hogy a mai embernél az individuum tudat fölülmúlja a személytudatot, és az egészet fölül tudja múlni a biológiai lénytudatot. Mit jelent ez magyarul? Ahol az individuum tudat fölülmúlja a személytudatot. Az individuális lét az a tárgyaknak a létezési módja. A biliárd golyó találkozik, ütközik a másikkal, lepattanra, kész. Ez az individuális létezési mód. Buszon megyek, vagy a metrón, összekosztom a mellettőn, hogy válom, a lepattanunk egymásról. Ez a tárgyak létezési módja. Mi a személy létezési módja? Egy bibliai mondatot szoktam mindig idézni, azt mondja az Úr Jézus, hogy aki szeret engem, atyám is szeretni fogja őt, hozzámegyünk, és lakást veszünk nála. Ez a személyes létezésünk. A személyes kapcsolatban lakást veszünk egymásban. Mennél inkább szeretek valakit, annál nagyobb a mozgástere bennem. Ez a személyes létezésünk. A biológiai létezés tudata, mikor fölülmúlja, ide van besubaszva az ember, amit az előbb beszéltem. Tehát mindez felettetik az emberekkel, a személyes tudatot, még az individuum is még elegáns majdnem, és marad a biológiai lénytudat. Így lesz az abortusz, ugye, a szexualitás egy biológiai aktus, ma veled hónap vele, a nemi szerep működésbe hozhatóak, ha lesz belőle gyerek, ez egy biológiai aktusnak, a biológiai mellékterméke, neki a nagy pést. Ez a biológiai lénytudat. Nem fogalmazzák ezt meg az emberek. És ebből jön ki automatizmusként az eutanázia. Muszáj kijöjjön. Tehát ez a második pont az ember leépül igazából. A harmadik, amit a Zsolti is fogalmazott, az pedig a nemek eltüntetése. Tehát általában a különbözőségnek az eltüntetése. Az életkori különbözőség, tehát tekintély eltüntetése. Tehát mikor a mama, hogy a tinédzser lányának a barátnője maradhasson, beöltözik a lányának a gönceibe, ezzel megfossza a gyerekét attól, hogy felnőtt legyen. Hogy legyen infantilizált gyereket. Nincs ki ezt felnőni. Tehát ezek mind személyiség problémák eredményeznek a végén. És a nemek közötti különbözőség ez a divatban is megjelenik. A másik, a negyedik pont, ami jelentős, és az így, ez pedig az akaratnak a leépítése, leépülése. Ez egyrészt a szabadságnak a rosszul értelmezéséből fakad, másrészt pedig a jólétiségből fakad, gyereknevelés szintjén. Még ez a hülye buta szlogen, hogy adjunk meg a gyereknek mindent, ne nélkülözzön. Ebből mi jön ki?
megadsz a gyereknek minden, nem nélkülöz, de mert nem nélkülöz, nem alakul ki benne az akarat, másrészt pedig, mert mindig csak kap, nem lesz tapasztalat az adás öröméről. Képtelen adni. Mind a, ez a kostoba ilyen nevelési elvekből jön ki. Tehát tulajdonképpen most ezt a négy pontot egybevetem, két lényeges pont van benne, leglényegesebb. Az egyik a ráció kimaradása, a másik az akarat eltűnése. Tegyük föl, hogy egy mai fiatalnál még van ráció, tud döntést hozni, de nincs akarata, mit ír a döntés? Az első panelba kisíti. Tehát valójában tehát a személyiségnek a leépüléséből fakad a házasságról képtelenség. Tényleg, ha nem emlékeztek, gyerekkoromban emlékszem rá, hogy a marxizmus ugye nagy lelkesen mondotta a maga hülyeségét, azt tudnék, hogy az egyház infantilizálja az embert. Mert az Isten atya, te örökké Isten gyereke maradsz. Az Isten úr, te örökké cseléd maradsz. A nevés tudom pontosan tudja, hogy pontosan ezzel tette nagykorúvá az embert az egyház, mert az atya, aki a mennyben van, egyszerűen közvetlenség és nagyság, az mindig lehet felnőni. Legyet egy tökéletes, nem mindjárt nem tökéletes. Lehet felnőni. Amikor ezt elvesszük, akkor infantizálunk. Csak ez a bajunk. Tehát, testvérek, nagyon-nagyon jó lenne, hogyha a protestáns terminológiából bibliás emberek lennénk újra. Komolyan vennénk a saját gazdagságunkat. Ez a legbiztosabb családvédelem ez. El kéne kezdeni újra kereszténynek lenni, és nem csak beszélni róla. Szóval végig protestáns családokban, hogy milyen szép út a reggeli áhít, a fun van ez már még. Múzeumban. Tehát modernnek kéne lennünk, de azért az értékeinket megőrizni. Tehát konzervatív modernnek kéne lennünk. Én azt gondolom. Tessék, Zsolt. Én azért hiszek benne kivetétni, szóval az egészséges ember tiltakozik ellen azért. Ugye, csak nem afele haladunk, ugye éppen decemberben voltam egy családnál, a lányuk kint van Amerikában. Telefonált haza, hogy egy család elvitte őket Amerikában, az őt, egy szomszéd még másik államban. Azt mondja, de anya, mi volt a család? A család át két hölgyből és a közös gyerekből. Akkor 9 éves volt már. A közös gyerek az úgy született a két nőtől, hogy az egyiktől levették a petét, azt lombival megtermékenyítették, és visszaütötték a másik nővel. Így lesz szám minta. Fiú gyerekük született. Ez a jövő. Ja, tehát én azt mondom, hogy merjünk. Szóval bibliás emberek, ezt mondanám, zárószóként, vagy nem tudom, zárószó, csak nagyon-nagyon fontosnak. Egyet mondanék még, amit az előbb. Tehát nem szorosan, jó, hogyha észrevesszük. Szóval nagyon sokat hajtogatok én a mondókáim közepette, az az ünnepnek a fontossága. Atyafiam, az ünnep. Nemzeti, vallási és családi ünnepeinek a megtartása. Szóval valaki kortárs így mondja, hogy amit a magyar ember megünnepöl, az van, amit nem ünnepöl meg, az nincs. Tehát az értékeinket legbiztosabban az ünnepeinken keresztül tudjuk továbbadni. Tehát körömszakadtáig vigyázni a vasárnapot, ünnepelni nemzeti értéket, a család ünnepeinket mutatni. Tehát boldog az a nép, amely tud ünnepelni. Ezt nagyon-nagyon komolyan kéne venni. Ünnepelni. Ezt vették el tűnik. Nem a marxizmus vagyok dühös, mert nem a liberalizmus vagyok dühös, hanem a maflaságunkra vagyok dühös. Mert amikor a plázába tölti egy család a vasárnapot, ott nem lesz érték továbbadás. Tehát a vasárnapi asztalnak a böcsülete, a vasárnapi Isten tisztelt misének a böcsületét megtartani. Szóval vasárnapra nem hagyni semmi munkát. Szóval vasárnap, ugye a vasárnapnak hármas dimenziója van, azt tudjuk. Tehát a teremtés, a befejezésnek, a nyugalomnak a napja, a husvétnak a napja, és az eszkatolikus ünnepnek a napja. Szóval három dimenzió a vasárnapnak. És ennek a három dimenziónak ott kéne lennie a köztünk vasárnapban. Ott kéne lennie. Szóval, hogyha az ünnep azon... Van egy ilyen zsidó bölcsesség, sokszor elmondani, és talán ezzel fejezem, nem tudom, bekételni, micsak. Szóval a zsidó bölcsesség szerint ugye a rabbi az elmegy a hívő, és kérdez, hogy melyik út vezet a paradicsomba. Azt mondja a bölcsesség, hogy három út vezet a paradicsomba. A napsütés, a szabbat, és az egymás átölelése. A napsütés az a szépség. Tehát rengeteget beszélek erről, nem elég, hogyha a család jó, a családnak szépnek kell lennie. Erre nagyon kéne vigyázni. Legyen szép a család. Ugye ismerik azt a háziasszonyi jelenetet, amikor a háziasszony elkészíti a vasárnapi ünnepi kaját, de annyira lefáradt, hogy már nem tudja szépen az asztalra tenni, csak odavágja, nesztek egyétek és egyéb tartotok. Megvan a vasárnapi ebéd. Kalóriaértéke megvan a kosznak, csak a szépséget veszett el. Ez a terítéstől kezdve szépnek lenni. A férfi is nem elég, ha hazadja korrektre a küzetést, levágja az asztalra. Szépen, szóval a szépség kategória nagyon-nagyon fontos. A másik a szabbat, az a vasárnap az ünnep is, amiről beszéltem. A harmadik pedig az egymás átölelése. Házasságok készülnek, különösen ajánlom nekik. Szóval miről van itt szó? Képet hadd mondjam. Ha itt lenne egy kisgyerek játszana a szőnyegen, most ebben a két urasztán, mint a beszélek itten, és az anyja is itt ünnep körbe, a kisgyerek biztos, hogy már ötsző, oda ment volna az anyjához, és a szombjai közé befurakodna vissza az ölébe. Tehát mégis kérdeztem, hogy anya szeretsz. Az anyja megpaskoltan a popsiját, megpuszi a fuksiát, a gyerek szaladna vissza a szoba közepére játszani. Ebből ír a gyerek. Hányszor mindjárt elismételjük ezt. És mi felnőttek, és ebből élni. Tehát ki kell mondanom egymás felé, hogy szeretlek, és jó, hogy vagy, akarom, hogy legyél. Ennélkül nem tudunk élni. Csak hogy felnőttek, már nem merjük egymást ezt megkérdezni, szeretsz-e. Nagyon sok házasságot hallgatok meg, és látom ezt a szenvedést. Nem kérdezik meg egymást, hogy szeretsz-e, és nem mondják. Ugye, mint az paraszt visz mondja, nem, hogy esküvőkor kimondtam, nem mondtam vissza. Köszönöm. legyen ennyi elég. Szóval nem. Azt szoktam az enyémnek meg, hogy három szót nagyon fontosnak tartok a házasságban. Kérem, a köszönöm. Na, ijesztek engem a fájtjátok. Ja. Kérem, köszönöm és szeretem, hogy a három szó. Ez a három szó. Szóval soha ne legyen természetes, hogy a másik valamit odébb tesz. Tudjam azt kérni, tudjam megköszönni, és tudjam kimondani, hogy szeretlek. Szóval Gabriel Kálba az egy nagy ismerője a házasságnak, egy nagyon világhírű valaki. Ő azt mondja, hogy a szeretet, ami nincs kommunikálva, az nincs. Szóval azt mondani másnak, hogy tudod, hogy szeretlek, fejezd ki. Hiába tudja, ha nem hallja. Ha sosincs átölelve a másiktól. Szóval a szeretet, ami nincs kommunikálva, az nincs. Szóval ezeket azt mondom, hogy szóval esküdjünk össze egyházok abban, hogy élet, házasság és családpártiak leszünk. És mi az egyházainkat is segítjük abban, hogy családbarát legyenek. Nem egyszerű. Nem egyszerű. Nem egyszerű. Jó van, befejeztem mondókámat, ha szóta akarsz, ha szóval.
Egy olyan kérdése. Köszönöm szépen, amit betett mondani, hogy a szeretetés szó milyen fontos, hogy tudom, hogy nyatán benyújtottam, az öt
kérdés. Hú, szegény nyatok.
De mindenki ezt mondja, 95%-ában, és most értette meg, hogy anyom úgy köszönj, hogy fiam, tere?
Hagyjál
meg. Fiam, tere? Mennék tovább. Fiam, tere? Fiam, tere?
Szegény agyát! Igazi férfi tempó!
Hogy szeretne. De oda szerintem 3+3 az nem mondanak. Ez jó, tehát...
Megért elgyűnöd, ugye? Megért egy eljönni usta.
Megértek, hogy mi a gondja?
Tudjátok, én könnyen beszél, mert szölibátusban élek, és nekem nem kell kimondogatni, hogy szeretlek. De azért biztosatok másokat.
De szerintem a lányoknak könnyebb, mert...
Nem könnyebb, a lányok szenvednek. Milyen férfi azon, mint te is vagy. Nagyon nőpárti vagyok ebben a kérdésben. Nőket csak azért szidom, mert olyan maklát, hogy nem tanítják meg a férfiakat arra, hogy hogyan kell őket szeretni, a férfi magától rámenjen. Van az a népi mondás, népi bölcsesség, ezt komolyan mondom, hogy a férfi a fej, de az asszony a nyak, aki forgatja a fejet. Ez valamikor, hogy humorizálhatottan mondani, hogy férfi egy nagy mameluk, itt a nők tesznek férjú, aztán dirigálnak. Most már bárként szoktam mondogatni a lányok fele, hogyha a nő nem mozgatja a fej nem mozog. Figyeljük el. De valahogy ez olyan furcsa kettőségnek élem meg mindig itt, annyi ilyen beszélget, hogy visszahallom ezt a tornát. A nő mindig fel akar nézni a férfira, támaszt akar benne látni, legyen magasabb pár centivel, szilárd, mindenféle. Mindig azt mondom, hogy ha a nő maga fölé emeli a férfit, akkor fölnézhet rá. Ha nem emeli maga fölé, akkor nincs kéne fölnéznie. A férfi az a világ leggyámoltan lénye, a nő meg nagyon szeret gyámolítani. Ez a boldogság. Szóval érdekes a nemeknek ez a játék a házasságon. Szerintem nagyon-nagyon nem figyelni kell oda. Nagyon sok megkeserült házasság kell. Szóval sok apró, illetve ez is tanácsot lehetne adni a kommunikációnak, amit beszéltünk. Szóval fontos, hogy legyenek szépek a házasságaink. Gyülekezeteinkben egy házasságban. És segítsük egymást. Szóval kellenek házas csoportok. Mindig azt mondom, hogy a beteg házasságnak rengeteg intézménye van az országban, de az egészséges házasságnak alig van intézménye. Pedig preventív módon lehet igazából csak tenni a házasságért. Ha megbeteszik egy házasság, nagyon kis százalékban lehet segíteni. Lehet, vannak csodálatos ötleteink, de azért nem az a gyakori. Tehát preventív módon. Szóval vannak házas csoportjaink, 30 évesek, és együtt vannak, és nincs köztük válás. Két hetente összejövögetnek, és erősítik egymást a jóban. Szóval rengeteg házas csoport lenne szükség. Esküdjetek össze, hogy megházasodtok, minden házas csoport fogok keresni, alakítani. Összejönni, kiírni a Bibliát, olvasni közösen, és meglátjátok. Szóval az itt a Szentlélekben mondata igazán, hogy Isten igéje eleven élesebb minden két új karnál. El lehetne hinni köztünk is. Ja. Szóval van ereje az ének. Protestáns egyházok mondják, ezt ők se élik már. Még nem is mondjuk, néha talán még éljük azért. Szóval jó lenne ezeket komolyan venni.
Másik kérdés a népesség, hogy Magyarországon elég klasszikus. És a házasság nyújtása nagyon gyenge. Akkor ebben nem lesz népesség növekedés?
Ebben nem lesz népesség. Tudjátok, ez a manilai konferencián úgy néztem, egy Box Fekete Néger néni, professzor néni tart előadást a földrészeknek a demográfiai állapotáról. És egy órán keresztül ragozta a különböző földrészeket, mindig a szélsőfogósokat bemutatva, grafikonokkal, és meg ez a szörnyű grafikonokat, ilyen kicsi ábrázatok vannak. És a végén az afrikai professzor néni az első világ picskázására nem átallott egy diapozitívot kivetíteni. A diapozitív pálcika rajzot ábrázolt, jelképezte Észak-Amerikát, Japánt és Európát. Magyarország még külön-külön megjelenik. A pálcika rajz egy mérleghintát ábrázolt. A mérleghinta egyik végén ültek az öregek, földi kuszban mérleghintát, másik végén lebegtek a fiatalok. És mondta, az első világból a mérleghinta már nem tud visszavinni. Azért azt tudni kell, hogy nem van. Tehát tavaly egy konferencián voltunk, hogy két nem tudom, rumárokint, épp akkor volt a francia nyugdíjasoknak a sztrájkja. Ez fog jönni. Tehát összeomlott igazából már Európa. Most jöhetnek a kínaiak, azok. De a kínai ki fogja nekünk húszni a fenekünket, mert a betegek leszünk. Egy nagyon komoly gondok. Persze emiatt nem fog a magyarság félben is gyereket nézni, mert azért az nem pénzkérdés és nem politikai manipuláció kérdése. Ugye 50 után van ilyen Fekete Gyula bácsi, mert a koncert vannak, hogy reformátusnak nem kéne szeretni Gyula bácsit. Ezek Gyula bácsi gyűjt össze irizetekbe, hogy 50 után milyen ilyen újságcikkek jelentek meg, hogy mennyire olcsó egy abortuszos ágy, mint egy szülőhágy. Vagy Szibériából hány négyzetkilométer jut hány ember, és Magyarország milyen sűrű lakott Szibériához képes körülni a gyerek. Ilyen cikkek jelentek meg az épülő szocializmusba. Mentül a kommunizmus fele. Ja, hát ezeket nem lehet ilyen nálunk napra rángatni az embereket. Hát ez most már hatmány, tehát ez a Fehér Pest is. Betelepülés fog valamit segíteni, így látszik. Eléggé visszafolytott a
napjában.
Igen, nagyon nekik van, mert már. Tehát nézzük, tehát az világos dolog, hogy az egész eutanázia program is, hogy mikor Magyarországon, nem tudom, de ezt egyre erőteljesen meg fogják hozni. Szóval épp ez a professzor, ami mondta, hogy ha az ember belenyúl a családba, és onnan kiemel egy generációt, annak beláthatlan következménye lesznek a családon belül, az egész társadalomban nézve. Ez feltizált társadalommal állunk szembe, ez sok mindent fog ám jelent, ezt nem is gondoljuk még végig. Tehát az, hogyha előreszik a társadalom, nem csak az, hogy új díj alatt nem lesz, hanem az egész fejlődés meg fog akadni. A technikai fejlődés minden vissza fog fordulni. Az öreg nem fog újakat kezdeni. Nagyon-nagyon, hogy 200 év alatt, hogy mi lesz Európában, az esetén képzelni. Most olvastam egy statisztikát, tehát jelenleg azt hiszem, hogy a... Mi is volt? Nem tudom viszont, tehát fiatal társadalomról volt szó. Azt hiszem, Európában a fiatalság 15%-a van. Igen, így van. 15%-a van. a harmadik világban 85%-ra. Így van a fiatalság. És le fog Európa 13%-osan, hány évet mondod, 13%-ra fog leesni az európai fiatalság, és 87%-ra emelkedni a harmadik világ fiatalsága. Így nézünk, ha jól emlékszem a számokra. Tetszön, tessék.
Igen, szeretném, de
hogyha maga egy évül azt mondja, hogy nem látok magad körül új családvétel. Hogyan tudok én felépíteni egy új családot? Vannak minták azért. Tessék, azért azt lássuk, a magunk fajtájánál azért van sok, ez az itt persze sok neked is, de azért találhatni, nem is kell nagyítót hozzá elérni, tényleg értékes családokat, ahol megjelenik az élet, ahol jelen az Isten. Vannak ilyen családok, ezért kellnek családcsoportok, pedig nem vagyok pessimista. Tehát a mi belkeinken belül azt mondom, felekedettől függetlenül, vannak élő elemen családok, polarizációt látok. Rohamos lepusztulást, és van egy nagyon vékony százalék, ahol szinte százalékban nem fejezhető ki a válás, ahol a gyerekszám átlaga, nem tudom hány, legalább 4 gyerek kijön át, vagy 3 egész is legyen. Mert ez át a családoknál. Mert
Egyébként
szóval sok szomorú történet, ilyen is van, de azért mégis azt mondom, hogy van egy, nem tudom százalékban mennyi ez, de hogy vannak ezek az eleven családok, az biztos. Szóval mintát azért találunk. Persze az ember, mindig azt mondom, karaktert meg a mintát nem lehet kicserélni, mintát belénkégnek. Tehát a szüleimnek a rossz házassága, az tovább számít az én házasságomban is. Szóval biztos, hogy ezek szörnyű tehertételek, viszont pont azt mondom, a gyülekezetnek ez lenne a feladata, hogy szervezzük meg a családokat kirándulásokra, hogy legyenek pozitív mintáink. Hogy ne féljünk a házas, és unokahúgomnak a évfolyam társai megértek az esküvőt. Hogy ne féljünk a házasságtól. Kell. Szerintem, hogy szorgalmazok meg a mi egyházunkban az, hogy a tavasszal meg ősszel legyen egy családok találkozó egyházmegyénként, hogy találkozzanak össze a jó. Hogy ne fáradjanak el. Szóval csoportokat próbáljuk szorgalmazni. Azt látom, hogyha vannak házas csoportok egy egyház körül, akkor tud a következő generáció integrálni az egyházba. Szóval felkendős öreg nénik közé nem igen fognak integrálódni egy fiatal házas pár. Történelmi egyházban ez a köröztje, nem, hogy öreg gyülekezetek, a fiatal házaspár, jó szándékú istenrát emberek nem tudnak integrálni. Ezért kellene hasonló jelleget. Ti is azért vagytok együtt, mert magatok fajtájával akartok találkozni. És számon tartjátok az egyik létet. Nagyon fontos az, hogy legyenek olyan fórumok, amiken keresztül tudnak integrálódni. És megerősödnek a hitben, a szeretetben. És tényleg mintát kapunk. Tehát a sok száz éves például család ellenesség az itt kivirágzott. Nem véletlenül nézünk itt ki. Hadd szóljak ezzel a hozzászóláshoz hozzá. Szóval igen, nem tudtam ennyire köszönöm, hogy együtt is. most erről keveset beszéltem, az biztos, hogy nagyon fontos lenne nekünk keresztények tisztán látni. Szóval Bukarestben voltam kint egy ortodox és katolikus szervezésű családkongresszuson. És egy ortodox professzor arról beszélt,